A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
A pontos idő 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Május 17-e a magas vérnyomás, vagyis a hipertónia világnapja. A Hipertónia Világszervezet 2005. évi kezdeményezésére ezen a napon hívják fel a lakosság figyelmét a sokszor rejtve maradó kór veszélyeire, a megelőzés fontosságára és lehetőségeire, a betegség kezelésének módozataira. A legelterjedtebb krónikus betegségről világszerte 1 milliárd ember szenved, és a kór évente 8 millió életet követel. A magas vérnyomás okairól, következményeiről, gyógymódokról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Kikeli Pál, kardiológus, belgyógyász, nyugalmazott egyetemi tanár, a Prokardi Alapítvány elnöke. Jó napot kívánok, tanár úr!
Jó napot kívánok, és végtelenül hálás vagyok mindannyiunk nevébe, hogy a rádió nem feledkezett meg erről a rendkívül fontos kérdésről. Üdvözlök! Tehát minden hallgatót.
A műsorban hallgatóink is bekapcsolódhatnak, tárcsázhatják a következő telefonszámokat 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. Írhatnak SMS-t a 0740 274 165-ös számra, illetve e-mailt a miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro címre.
És mindenki gondolja át, hogy ezen a héten megmérte a vérnyomását, vagy az elmúlt hónapban.
Mert hogy milyen gyakran kell mérni a vérnyomást, tanár úr? Mondjuk akinek legalábbis úgy érzi, hogy nincs semmi baja, még neki is érdemes, azt hiszem.
Tehát a vérnyomást az kisgyermekkortól kell mérni, hiszen vannak olyan betegségek, amelyek már gyermekkorban magas vérnyomást eredményeznek. Tehát ez célirányos, de különösen legalább évente egyszer az iskoláskoraknak legyen megmérve a megadott módszertan szerint. És aztán 25 év felett, tehát 20 éves korban van az első nagy felnőttkori mérföldkő vizsgálatnak az időpontja, tehát akkor igazság szerint az egész lakosságnak, tehát a 20 évest betöltött lakosságnak meg kell mérni a vérnyomását, még egyszer jelzem, helyesen. És ez követően annak függvényében, tehát minél inkább telnek az évek, tehát főleg a 40 és 60 év korosztály az legalább havonta mérje meg, még akkor is, ha a vérnyomása normál keretek között van. És amennyiben valakinek magas vérnyomás derítenek fel, itt a kezelőorvosa jelzi, hogy milyen gyakorisággal mérje a vérnyomását, és milyen körülmények között. Tehát még egyszer mondom, életkortól függ, illetve attól, hogy van felderített hipertónia, vagy sem. És természetesen ugye a gyógyszereknek az ellenőrzését, illetve úgy szintén rendkívül fontos, hogy akár bizonyos napszak, bizonyos momentumaiban a vérnyomás legyen megmérve, hogy a kezelőorvossal ezeket ugye lehessen egyeztetni.
Említette, hogy helyesen mérjük meg a vérnyomást. Hogyan kell helyesen megmérni? Amennyiben otthon végzi valaki?
Rendkívül fontos kérdés, hiszen mérőműszerről van szó, és egy értékről, tehát akkor beszélünk magas vérnyomásról, hogyha az értékek, most már ugye a felnőttkori vérnyomásról beszélünk, a 140/90-et meghaladják. Tehát a helyes vérnyomás mérésnek az első feltétele az, hogy megfelelő mérőműszer legyen, illetve a mérőműszer időszakosan legyen leellenőrizve technikailag. Erre megvannak a lehetőségek, tehát megvannak a szakosított intézmények, ahol a mérőműszert le lehet ellenőrizni. Rendkívül fontos azt tudnunk, hogy jelen pillanatban, hogy a legelterjedtebbek ezek az úgymond digitális, ezek úgymond oszcillometriás vérnyomásmérők, ezek az ereknek a tágulásából mérik a vérnyomást, és akkor itt hihetetlenül fontos tudnunk azt, hogy van felkaron mérő, és hogyha felkaron mérjük, akkor a mérő madzsettának legyen megfelelő a szélessége, megvan normál méret, és azok, akik elhízottak, vastag a karjuk, azoknak szélesebb manzsettára van szükségük. A és a kar, mindenre elmondom, az mozdulatlan kell legyen, hiszen ezeknél a vérnyomásmérőknél az izomzat, vagy az inaknak a legkisebb megfeszülése már plusz értéket mutat, és akkor egyszerűen mondják, hogy rossz a vérnyomásmérő, vagy téves érték van. Nagyon fontos tudni, hogy csuklómérő, vérnyomásmérő meglehetősen elterjedt, hiszen könnyen ugye fel lehet helyezni. Na most ezeknél megint rendkívül fontos az, hogy a kézfej legyen alátámasztva, tegyük fel egy frottírkendővel, azért mert általában úgy mérik, hogy a szabadon mozoghat a kéz, és ugye itt vannak az inak, a csukló területi inak, és akkor ilyen körülmények között megint rendkívül nagy a hiba határnak a lehetősége.
Mert még egy feszülnek ezek az inak.
Tehát a legkisebb mozgás a kéznek óhatatlanul oda vezet, hogy az inaknak a feszülését méri. Na most azt szok, tehát a standard pozíció ülőhelyzetbe, oldalt ülve egy asztalnál, tehát teljesen ellazított karral, vagy amit már jeleztem, kézfejjel, és akkor nyomjuk le a gombot. Amennyiben az érték, az első érték magasabb, akkor rá egy 3 percre újból mérhetünk. Tehát mondom, ülőhelyzet kényelmesen hátradőlve, és nem keresztezzük a lábainkat. Mert az is már egy olyan típusú feszülést idézhet elő, hogy a vérnyomás értéket emeli. Ettől függetlenül bármilyen pozícióban lehet vérnyomást mérni, csak akkor jegyezzük meg, hogy milyen pozícióban mértük. De ez az, ami nemzetközileg elfogadott, és kevesen tudják.
Gyakorlatilag mindig ajánlott mindig ugyanabban az órában, vagy a napnak ugyanabban az időszakában mérni a vérnyomást?
Tehát a vérnyomásnak napszakos ingadozásai vannak, ezen belül a leglényegesebb az éjszakai csökkenése, hiszen a szervezetünk két nagy külön rendszerben működik, tehát megvan az éjjeli tartalékrendszer, ami körülbelül 23-24 órától reggel 5-ig tart, és akkor újjászületünk 5 órakor naponta, és ennek függvényében természetesen a nappali értékek azok magasabbak kell legyenek, egy olyan 10-15%-kal. A napi aktivitás, tehát a napközben, az nyilván, hogy emeli a vérnyomást, vagy a különböző ajzószerek, kávé, idegfeszültség, a munkahelyi stressz, és akkor ezeket nyilván mindig meg kell jegyezni, ha egy értéket mértünk, mert az rendkívül fontos. Az egyén számára, hiszen számára egy tükör, és az orvos számára pedig egy nagyon komoly támpont, illetve azt a kértést jelenti, amit a páciens adott pillanatban, amikor családorvoshoz vagy szakorvoshoz fordul, akkor felteszi a kérdést. Erről van szó, erre kérem a választ.
Tulajdonképpen, tanár úr, mi is a magas vérnyomás? Mi minősül magas vérnyomásnak, vagy tulajdonképpen ez anatómiailag mit jelent?
Hát akkor úgy mondjam, ugye az egésznek megvan egy strukturális része, ami ön említett, az anatómiai. Hát ez az egész keringési rendszer, kezdve a pumpa, a szív, tehát a szívnek a balkamrának az összehúzódása eleve egy adott nyomást biztosít. Hát ez a főütőérben, amikor kiáramlik a vér, ez normál körülmények között 120-130 cigany milliméter, és akkor a főütőér kitágul, annak a rugalmas rostjai tágulnak, és felveszik azt az energiát, amit a szív, mint pumpa gyakorol az erek, a főütőerekre, és akkor ezek fokozatosan, tehát a nagy erekben ez a pulzus hullám fogja a véráramlást egyre inkább folyamatosá biztos tenni. Hát kezdve egy pulzáló kezdetben, akár az is, amit a karunkon mérünk, az egy pulzáló a főtörekben, aztán mindig kisebbek az erek az eloszlásnál, a kiserek, aminek izomzat van a falában, azok ezt lefékezik, és utána átalakul a hajszárakba egy folyamatos áramlássá. Tehát a 120 higany milliméter a hajszárakba lecsökken olyan 4 higany milliméterre, ahhoz, hogy a vér tudja leadni az oxigént és a tápanyagokat. Tehát a vérnyomásnak az egyik alkotóeleme az értéknek, mondom, a szívnak a kipumpált vérnek a nyomása. Ezt követően a nagygyereknek az állapota határozza meg az értéket, és a végén természetesen ugye van egy zsiliprendszer, a kisereg, ami adott pillanatban szabályozzák, hogy mikor, melyik szervrendszerhez mennyi vér kerüljön. Tehát elosztják, hogyha táplálkoztunk, ugye akkor az emésztőrendszerhez juttatnak több vért, adott pillanatban, ha szellemi munkát végezünk, az agy igényel több vért, ha pedig fizikai teljesítményt, akár kocogunk, vagy fizikai munkát végzünk, akkor ez a vért főleg az izomzat felé irányítja. Na hát ez a felépítés az egésznek, és ezt egy nagyon komplex szabályozó rendszer, hihetetlenül komplex, most nem fogok belegbocsátkozni, tehát egyrészt megvannak a gyors szabályozó rendszerek, tehát ha most én elkezdek kocogni, vagy mind a ketten elkezdünk kocogni, akkor ott pillanatok alatt beindulnak azok az idegi mechanizmusok, amelyek emelik a vérnyomást azért, hogy az izomzat több vért tudjon kapni. Az egyéb vonatkozásban, tehát a középtávon bizonyos hormonok, amik egyrészt vese, mellékveséből származnak, illetve az él belhártyájából, tehát ezek szabályozzák, ahogy az egész érrendszerben, főleg a nyaki erekben nagyon érzékeny szenzorok vannak. És hogyha magasabb a feszültség, tehát nagyobb a nyomás, akkor ezek a szenzorok egy-egy tizegrendszer is, a humora ezt a hormonrendszert is jelzik, hogy vigyázzat, valamilyen próbál, nyisd meg a zsilipeket és csökkentsd a vérnyomást. Tehát egy rendkívül komplex szabályozó rendszerről van szó, amiről egyre többet tudunk. És nyilván ez a kezelésben, de az egészséges életmódot illetően is meghatározza mindazt, amit tennünk kell.
Vannak tünetei a betegségnek? Tehát érzi az ember, hogyha a magas a vérnyomása, ha nyilván, ha állandóan magas?
Hát itt, hogy úgymond ne kezdjük a jéghegy csúcsánál, mert amikor valaki érzi, hogy illetve tünetei vannak, értem alatt a fejfájás, fáradékonyság, koncentráló képességnek a csökkenése, és akkor kiderül, hogy magas az érték, ott már azért komoly problémák vannak, és ezért nagyon fontos a korai felderítés, és ennek pedig, amit említettem, a módozata, az életkornak megfelelő ellenőrzés. Mert nagyon hosszú ideig a magas vérnyomásnak egyáltalán nincs tünete, és ez alatt az idő, hát az körülbelül lehet egy 15-20 év, hogy tünetmentes, és ez alatt az idő alatt viszont már a szervkárosodások, illetve a szabályozó rendszereknek a komoly elállítódása, avagy a vérnyomásnak a társulása, mert ez pontosan a középkorosztály. Most ez csak egy zárójel, ugye még ott középiskola, érettségig az ember mozog, valamilyen testmozgás próbál, mert mozgékony. Utána jön legalább egy 20-30 éves időszak, amikor a karrierjén meg kell küzdjön, amikor helyhez kötött, és amikor nagyon tudatos kell legyen ahhoz, hogy vigyázzat figyeljek az egészségemre is. Na most pontosan ez az időszak, ami alatt a vérnyomás is emelkedik, a testsúly is kezd gyarapodni, a vérzsírok emelkednek, vércukorszint emelkedik, mindegyik egy kicsit, és ezek összetalálkoznak, és egy adott pillanatban jön az az időszak, amikor megjelennek a panaszok, és azt jelenti, hogy akkor már egy nagyon összetett kérdéssel állunk szembe. Tehát mérjük rendszeresen, helyesen a vérnyomást, és ne várjuk meg, hogy panaszunk legyen. De akinek panasza van, az azonnal forduljon a családorvosához, és a családorvos pedig rendkívül lényeges, hogy szakorvossal együtt tisztázzák az adott, most már magas vérnyomásnak a stádiumát, és mindazt, ami ennek a korismézéséhez szükséges és a kezeléshez.
De általában ez bevett szokás a családorvosoknál, hogy amikor egy beteg a családorvoshoz fordul, nem magas vérnyomásra utaló panaszokkal megmérik a vérnyomását. Ez lehetne egyfajta szűrés.
Igen. Tehát azt kell mondjam, hogy egyre inkább bevett szokás, tehát jelen pillanatban romániai szinten, ha ha 2005-ös helyzetet veszem, persze ezek nem egészen pontos statisztikai adatok, de amikor olyan 40%-ának mérték meg a vérnyomását, hát ahhoz képest jelen pillanatban 80%-ának megmérik, és gyakorlatilag ez a helyzet, hogy 5-ből egy olyan páciens van, aki nem tudott arról, hogy magasabb. A kabinetben mért vérnyomással viszont komoly, hogy úgymond fenntartásaink vannak, hiszen ismert az úgymond fehér köpeny, tehát az egészségügyi környezetben a lakosság döntő többségének megemelkedik a vérnyomása, és ezért egy ott mért vérnyomást, magasabb vérnyomást, vagy akár ha normál a vérnyomás, annak nagyon
örülnek,
akkor nincs baj. De ettől függetlenül a páciens kell kapjan egy páciens naplót, egy önmegfigyelési naplót. Mi 12 hónapra adunk egy ilyen nagyon egyszerűen vezethető naplót, és akkor megtanítjuk helyesen vérnyomást mérni, és ezt követően a leglényegesebb értékek mindazok, amit a páciens odahaza mér, helyesen, és természetesen minden ellenőrzés, vagy minden hónapban hipertóniás és megy a gyógyszereire, ezt bemutatja a családorvosának. Tehát jelen pillanatban igenis 90%-ának a pacienseinknek megvan vérnyomása. Kérdés az, hogy ennek hány százaléka követi a kezelést ezt követően, hát körülbelül a fele követi utána a kezelést, és körülbelül ennek is a fele, tehát ugye 80 lemegy 40-re, és akkor eljutunk megint egy 15-20%-ra, akik a kezelésnek, tehát a kezelés hatékonyan, tehát célértékekre tudják beállítani, mármint paciensek. Tehát visszatérve, igen, mérik a családorvosok, kérdés, hogy ezek közül rendszeresen hány, ha magas a vérnyomása, körülbelül a fele rendszeresen követi a kezelést, és ennek teljesen hatékony, és a kockázatokat is lecsökkentő szintre a vérnyomásával, hogy felének van.
Igen, Mária írja SMS-ben, jó napot kívánok, gyakori orvérzésnek van-e valami köze a magas vérnyomáshoz?
Tehát amennyiben a magas a vérnyomása az illető egyénnek, paciensnek, akkor feltétlenül van. Értem alatta, hogy akkor a vérnyomás mellett mindenképpen orrfürgégezeti vizsgálatot is kell végezni, hiszen az orrnyálkahártyában leledző hajszálerek azok sérülékenyek, és nyilván egy magasabb vérnyomás az kiválthat orrvérzés, tehát ezek általában nagyon magas vérnyomások, avagy már van olyan, akinek sérülékenyebb az orrnyálkahártya, tehát könnyebben megjelenik vérzés. Tehát feltétlenül fülorgégész is meg kell nézze, és természetesen a vérnyomás rendszeresen ellenőrizni kell.
Ma van a magas vérnyomás, a hipertónia világnapja. A magas vérnyomásról, okairól, következményeiről, gyógymódokról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Kikeli Pál, kardiológus, belgyógyász, nyugalmazott egyetemi tanára, a Prokardia Alapítvány elnöke. Telefonszámaink 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Említette tanár úr, hogy fontos a nyomon követése és kezelése a magas vérnyomásnak, mert hogy milyen következményei lehetnek?
Tehát onnan kezdeném, tehát hogy miért fontos egyáltalán, és miért világnap, tudnék a lakosság, tehát életkortól függően, átlagban a lakosság 40-45%-ának magas vérnyomás betegsége van. Ezt jeleztem, egy összefüggés rendszerbe kell nézzünk a többi kockázatokkal egyetemben.
Ez is számít a népbetegségnek. Igen. Az egész világon.
Tehát ez Romániában azt jelenti, hogy 7,5 millió egyénnek magas vérnyomása van. Tehát így durván.
Nagyjából, igen.
Igen. A másik lényeges kérdés, tehát az, amit említett, hogy a betegség nagyon hosszú ideig tünetmentesen zajlik, és váratlan, nagyon komoly szövődmények jelennek meg egyik napra a másik. A paciensünk mondja, hát nem volt semmi baj a tegnap még. És akkor az egyik része ennek az agyi történések, ugye hihetetlenül megemelkedett az agyi történéseknek a száma. Az azt jelenti, hogy a jelen pillanatban világszinten a 17 millió elhalálozás, 17,5 millió évi elhalálozásnak közel a felét szívérendszeri elhalálozások idézik elő, és ezen belül 6,7 millió, tehát majdnem 7 millió elhalálozás agyi történések következtében jelenik meg. Csak zárójelen 50 éve vagyok ezen a pályán, és ami ezelőtt 50 évvel aránylag ritkasság volt, hiszen ideggyógyászati sürgősségén is dolgoztam, az jelen pillanatban úgy néz ki, hogy az ideggyógyászati osztály szinte agyitört stroke, tehát agyinfarktus vagy agyvérzéses páciensekkel vannak telve, és egyre fiatalabb életkorban. Tehát az első szám nagy szövődménye az agyi történés, de még ezt megelőzően igen, kezdődik egy korai leépülés, szellemi leépülés, úgymond kognitív leépülés ezeknél a pácienseknél. A másik nagy probléma a szívinfarktusok mögött, döntő többsége mögött is, mint kockázati tényező, ott áll a hipertónia. Egyrészt, másrészt pedig ugye a magas nyomás túltereli a szívet, mint pumpa, túltereli az érrendszert, korábban előregedik az érrendszer, és akkor a koszorú ereknek is az érelmeszesedése nagyon korán lép fel. Tehát a szívinfarktusok mögött is gyakorlatilag az esetek döntő többségében ott áll a magas vérnyomás. Lévő, hogy a vese az egyik nagyon lényeges szabályozó rendszere a vérnyomásnak. A veseerek is érintődnek, és emiatt a veseelégtelenségeknek a hátterében is nagyon ott áll a magas vérnyomás, tehát a nagy probléma az, hogy ahogy a 40 évet meghaladjuk, akkor hirtelen egyik napról a másikra rendkívül súlyos szövődmények jelentnek meg, aminek a döntő többsége viszont az egyének, tehát kiragadja a társadalomból, a családjából, és sajnos, amint említettem, az elhalálozás is hihetetlenül magas.
Egy hallgatót köszöntök a telefonvonalban. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Egy banális kérdésem van, mivel nekem ingadozó vérnyomásom volt már ezelőtt, és azért ezt a vérnyomás mérőket használtuk, és elromlottak, tehát a manzsettája tönkrement. Javítani nem lehet. Mit lehet csinálni vele, hogy ne gyűjtsük, mert nekem most már kettő van ilyen vérnyomás mérő, és csak áll itten, úgyhogy mind a gyógyszereket is ugye mind tartjuk itten, mert nem tudjuk hova beadni. Mit lehet csinálni egy ilyen vérnyomás mérővel?
Tehát, amit tetszett említeni, nem a vérnyomás mérővel van a baj, hanem a manzsettával. Ezek szerint nagyon gyakran, vagy rendszeresen méri a vérnyomást, hogy a manzsetta károsodik. Jelen pillanatban lehet kapni, tehát a megfelelő kereskedelmi egységekbe lehet manzsettát kapni. Tehát nem kell a vérnyomás mérőt cserélni, elég, ha a manzsettát tetszik cserélni. Vagy amikor vérnyomás mérőt vásárol valaki, akkor esetleg jó, ha megvásárol még egy pót manzsettát, de ezek a manzsettáknak a mérete az talál, és könnyen össze lehet hozni egy adott vérnyomásmérőt, tehát nem kell a vérnyomásmérőt eldobni, viszont a vérnyomásmérőt az, hogy helyesen mér, azt ellenőrizni kell.
Azt hol lehet ellenőrizni?
Hát jelen pillanatban vannak, tehát úgymond a Begyei Kórházban is van egy orvosi műszer, karbantartó hivatal, vagy egy műhely, hogy úgy vegyem, de több helyen forgalmaznak különböző egészségügyi műszereket, illetve azokban az üzletekben, ahol ezeket forgalmazzák, tehát vannak ilyen gyógy segédeszköz üzletek, ott meg tudják mondani, hogy hol, kihez forduljanak a kalibrálást illetően.
Igen, említette a hallgató az ingadozó vérnyomást, ez veszélyes lehet?
Hát ez egy gyűjtőfogalom, ilyenkor mindig az orvos kell ellenőrizni, hogy mi az, hogy ingadozó vérnyomás. Visszatérve, Tehát jelen pillanatban, tehát ott, ahol nem tudunk zöld ágra vergődni, hogy miről is van szó, megvannak a 24 órás vérnyomásmérő rendszereink, és akkor egy ilyet szoktunk felhelyezni, és akkor nagyon pontosan lehet tudni, hogy melyek a, tehát mikor és hogyan ingadozik a vérnyomás. Ezek ugye egy naplót, ezeknek a használatnál egy naplót vezet a páciens, ahol fel vannak tüntetve azok a momentumok, amikor gyógyszereket bevesz, és akkor ennek az összesítését figyelembe véve tudjuk elemezni, hogy mit jelent az ingadozó vérnyomás. Igenis, nem, tehát a fiziológiás, tehát az élettani ingadozáson kívül, amit említette, hogy éjjel alacsonyabb kell legyen, nappal aktivitás alatt ne éjjegyünk meg, hogyha közvetlenül egy fizikai munka után magasabb a vérnyomás, de néhány perc ma viszont az helyre billen. Viszont amennyiben mondom, ettől nagyobbak az ingadozások, úgymond az panaszt idéz elő, akkor igenis most már jócskán vannak 24 órás vérnyomásmérési lehetőségek, ott ezt pontosan ki tudjuk elemezni, és annak a nyitját is megtaláljuk, hogy ezt hogy lehet kiegyensúlyozni.
Egy hallgató írja SMS-ben, jó napot kívánok, azt szeretném megkérdezni, hogy amikor fejfájást érzünk, vagy ha felmegy a vérnyomásunk, akkor szabad-e bevenni algokálmint?
Hát a fejfájásnak is mindig tisztázni kell az okát. Ez az első. A másik dolog az, hogy amit már említettem, és zárójelbe próbálom kihangsúlyozni, hogyha ezelőtt 60 évvel ugye nagy szó volt, hogy minden családban legyen lázmérő, hiszen a fertőző betegségek domináltak. Hát akkor azt mondom, jelen pillanatban családonként rendkívül fontos, hogy legyen egy megbízható vérnyomásmérő. És akkor, hogyha fej a feje, igen, meg kell nézni a vérnyomás, most már mondtam, életkortól függően is rendkívül fontos ez, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy az érték, amit megmértek, én nem azt mondom, hogy minden érték, de havi átlagban 3-4 érték legyen leegyezve. Mert egyébként, amikor egy konzultáció jelentkezik a páciens, meg kicsit esetleg zavarba is van, és ott, ahol értékeket kell lássunk, nem elég az, hogy valamit elmesélünk. Hiszen az ő életéről és az ő egészségéhez való jogáról van szó, akkor, ha egy értéket lejegyez, vagy hogyha azzal az értékkel megfelelő valamilyen panasza jelentkezik. Tehát ezt tudom javasolni a kedves hallgatóknak. Mérjék rendszeresen a vérnyomásukat annak megfelelően, ahogy az orvosuk ezt jelzi, és amennyiben panaszuk van, tehát dátumszerűen azt is jegyezzék fel, hiszen rendkívül nagy segítséget jelent a kezelés beállításában.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Rózsika vagyok, Marosvásárhelyről. Szeretném megkérdezni a professzor urat, hogy magyarul szeretném megtudni, mi az, hogy kardiopátia iszkémik. Tehát erre szeretnék magyarázatot. Igen. Köszönöm szépen!
Igen.
Viszontlátásra.
Tehát most nem akarok kitérni arra, hogy igenis jogunk van a saját egészségállapotunkat, vagy a betegségeinket anyanyelvünkön is mind olyan megismerni, vagy az orvosainknak kötelessége ezt elmagyarázni. Nekem is. Az iszkémiás, tehát ez szívbetegség, iszkémia azt jelenti, hogy egy vérszegény, tehát egy áramlás szegény állapot, tehát amennyiben a szívizom, tehát a szívizomnak a vérellátása a koszorú ereken keresztül történik, és amennyiben koszorér szükület áll fenn, akkor a szívizom egy keringési elégtelenségnek van kitéve, tehát az a szívizom károsodás, ami azáltal jön létre, hogy a koszorúerek elszükülnek, és kevesebb vért kap a szívizombat, az az úgynevezett iszkémiás szívbetegség. Románul kardiopátia iszkémica, tehát iszkémia azt jelenti, hogy egy vérszegény, tehát egy áramlás szegény állapot a szívizomban.
Lenke írja, reggel fülzúgással ébredek, magas vérnyomással kezelve vagyok, rendben van a vérnyomásom, van valami összefüggés az érrendszerrel?
Hát mindenképpen van összefüggés, hiszen amit említette, magas vérnyomás betegségben szenved, azt nem említette, hogy a vérnyom, tehát hogy kezelve van, én említettem, azt arról tudni, hogy magas vérnyomásunk van egy, az, hogy gyógyszert szedünk, az megint egy másik kérdés, és hogy a kezelés hatékony, ez egy harmadik dolog. Tehát itt ezt nem említette, hogy ez biztosan hatékonyan van kezelve.
Azt hiszem, hogy rendben van a vérnyomás.
Igen, tehát amennyiben azt kell jelezzem, hogy tehát említettem a vérnyomásnak a szerepét az agyi keringésben, és most ezen belül ugye a hallószerv, egyensúlyi szervek, azoknak a keringése egészen kicsi ereken keresztül zajlik, és igenis a magas vérnyomás következtében a hallószerv és annak a keringése is romolhat, és akkor megjelenik a fülzugás, de annak egyéb oka is vannak. Ilyen értelemben mindenképpen jó, ha az ideggyógyásszal is konzultál. Hiszen említettem, hogy a magas vérnyomásnak nagyon komoly ideggyógyászati következménye. Mert ennek a fülzugás nem ehhez tartozik, de lehet, hogy fülorgégész, ideggyógyász és belgyógyász közösen tudják tisztázni.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Magdolna vagyok, Csíkszeredából. Szeretnék kérdezni a doktoroltól, hogy reggel, vagy akármikor éjszaka megébredek, olyan zakatolás, nem a fülembe, hanem mint a fejembe traktor járna mellettem, vagy üres edényeket csörömpölnének, az megint a vérnyomásnak a jele, vagy minek a jele ez? Ingadozó vérnyomással szenvedek, kezelnek.
Igen.
Háromféle gyógyszert szedek reggel, délbe, este. És
igen,
mégis.
Igen.
Megértettük.
Tehát mindenképpen ezt a kérdést meg kell tárgyalja a családorvosával és a szívgyógyászával, a kardiológusával, hiszen egyszerűen éjjel először is aludnunk kell. Tehát az nem egy normális helyzet, hogy éjjel valaki megébred, az még kevésbé, hogy panaszokkal ébred. Tehát itt egyrészt csak ugyan a vérnyomás szabályozási problémák is előadhatnak, de a magas vérnyomásnak az egyik komoly következménye, hogy szívritmus zavarokat, tehát károsodik a szívizom, és szívritmus zavarok jelennek meg. Tehát az ilyen jellegű panaszok azt is elképzelhető, hogy akár társuló szívritmus zavarokról van szó. Tehát mindenképpen mondom, családorvos, kardiológus, de tessék a panaszokat röviden feljegyezni, és akkor ezt elmondani, egész biztos megtalálják rá a megoldást.
István írja Csíkból, ha nagy vérnyomással bemész a sürgősségére, stabilizálják a vérnyomást, és már küldenek is haza még a sürgősségről is. Mik az okai ennek a hozzáállásnak, István írja Csíkból? Hát én merem remélni, kedves István, hogy azért egy annyit mond az orvos, amikor hazaküldi, hogy menjen el a családorvosához, és járjanak utána ennek. Én nem feltételezem, hogy ez így, szóval feltételezem, hogy így van, nem voltam ott, nem vagyok biztos benne.
Hát Istennek hála. Tűnik, amit a kedves hallgató elmond, az pontosan az a kritikus helyzet, tehát amikor egy nagy vérnyomás kiugrás következtében bekerül a sürgősége, a vérnyomás kezelésnek, tehát a vérnyomásos páciensek kezelésének az egyik célkitűzése az, hogy az ehhez hasonló szövődmények ne lépjenek fel. És nyilván egy sürgősségi helyzetben ott az ügyeletes orvos annyit tehet, hogy ezt a kritikus momentumot mint olyan megszünteti. És ezt követően a magas vérnyomásnak a kezelése az nem a sürgősségi ügyeletekben zajlik, hanem a járóbetegrendelés, tehát a családos és szakrendelés közötti nagyon szoros együttműködés. Egyébként a több évtizedes tapasztalatunk is azt mutatja, hogy amennyiben a családorvosi ellátás, családorvosi rendszer, a családorvos kollégák komoly tartanak fel kapcsolatot szakrendelővel, együttműködnek, kommunikálnak egymással, akkor az a százalék, amit említettem, hogy olyan 10% az ellenőrzött vérnyomás megemelkedhetik 50%-ra. Ez már világszinten is egy rendkívül jó helyzet, és ezt itt is elérhetjük. Tehát helyesen járnak el a kollégák, de utána nyilván, hogy azonnal kell jelentkezni, és a beállítás az ennek a kettőnek az együttműködéséből adódik.
Fogy az adásidőnk, tanár úr. Vannak mi kérdések SMS-ben, de fontos, hogy arról beszéljünk, hogy illetve már említettük, de hogy konkrétan mi okozza a magas vérnyomást? Tehát mire figyeljünk oda a napi életvitelünkben azért, hogy megelőzhessük? Nyilván ennek vannak genetikai okai is, de hogy elkerüljük a magunk által okozott károkat szervezetünknek. Igen. Magas vérnyomás által.
Tehát az egyik dolog az, hogy mérjük rendszeresen a vérnyomást, tehát a családorvosi nyilvántartó rendszerbe szerepel, hogy valakinek ellenőrizve volt a vérnyomása, kabinet vagy otthon. Megtörténik, jeleztem, hogy gyerekkorban vagy fiatalkorban is rendkívül magas vérnyomás értékek vannak, az esetén valami háttérbetegség van, ott nagyon komolyan kell lépni, és ezt felderíteni. A másik része a dolognak az, hogy 20 év felett, mondom, minden családnak legyen egy vérnyomásmérője, családos megmondja, hogy hogyan, tehát helyesen és időszakosan mérje a vérnyomását, és mondom, itt jön az a nagy, az a 30 éves időszak, amikor nem figyelünk önmagunkra, és akkor itt ez az egyik lényeges dolog az, hogy az életmódunk kevesebb mozgással jár, tehát mozgásszegény életmód, tehát rendkívül lényeges a rendszeres mozgás is, ennek nagyon kedvező hatása van egyáltalán az érrendszere és a szabályozó rendszerekre. A testsúlynak, tehát havonta igenis a testsúlyunkat ellenőrizzük, és figyeljünk oda ennek az emelkedésére. A vércukorszintnek a rendszeres ellenőrzése hihetetlen fontos, hát ezt most nem kell havonta végezni, de a cukorbetegeknél ott nagyon komolyan kell venni, hogy az értékek normál szinten legyenek. Nagyon lényeges a vérzsír, hiszen 70%-a ennek a felnőtt lakosságnak fokozatosan magas koleszterin egyéb kérdésekben szenved, és maga a dohányzás. Ezekre, amire oda kell figyeljünk. Tehát rendszeres, igen, és egy kiegyenzött étrend, ami nem, tehát nincs agyonsózva, tehát ezek a gyors ételmeknek az agyonsózott keléke, ezek akár fiatalkorban komoly problémákat idézhetnek elő, és nyilván azok, akik már idősebbek és gyulladást csökkentő egyéb gyógyszereket szednek, azok szintén mérjék ilyenkor a vérnyomásukat, mert ezek is só visszatartáshoz vezetnek, és emelhetik a vérnyomást. Tehát a vérnyomás és az egész életmódunknak a tudatos megfigyelése ebben a kérdésben a kapcsolata a családorvossal, és nyilván azokkal a rendszerekkel, ugye évek óta csoportterápiás és egyéb rendszerek működtetünk, ahol a páciensnek van egy hovatartozása, és ahol igenis ebbe a rohanó világba ki tud szakadni, és 2-3 órát egy héten arra tud áldozni, hogy egészséges életmódot tudjon folytatni. Tehát ezekre kell figyelni. Ha panasz jelentkezik, akkor viszont azonnal sürgőségileg kell, tehát akinek magasabb vérnyomása, minél gyorsabban megfelelő sürgősségi osztályhoz fordulni, hogy nincs-e valami szövődmény.
Helyreállhat az embernek a vérnyomása, ha életmódot, étrendet, stb. Változtat?
Igen. És mindazok a szervek, amik szenvednek, igenis ezek bizonyítékok vannak, hogy azoknak a károsodása minimálisan visszafogható, tehát lelassítható, és igenis határozottan. Tehát megvannak a pácienseink, és az első lépés mindig az életmód, tehát hosszú időn keresztül, ez nem egy könnyű dolog, az életmódváltoztatás, objektív és szubjektív okok miatt, és igenis pácienseknél nagyon hosszú ideig helyes életmóddal teljesen normális szinten lehet tartani a vérnyomást.
Igen, erre van valamiféle statisztika, hogy a betegek hány százaléka tud változtatni és akar változtatni életmódján, és ennek következtében helyreállnak az ilyen problémái?
Tehát az, hogy hány százaléka szeretne változtatni, mert adott pillanatban, Istennek hál, akár a rádiónak betudhatóan, ugye itt minden nap van egy egészség rovat is reggelente, amit nagyon szeretnék megdicsérni, de egyre inkább tudatos az életmódunk, tehát, de ez inkább egy bűntudatot jelent, hogy mit nem tudtam elvégezni. Igen, azoknak, akik mondjuk főleg városi környezetben egy 50-60% szeretne változtatni, de nem tud változtatni több mint 5%. És ehhez viszont egy nagy összefogás kell, úgy, ahogy a rádiónak van a környezet kímélő, vagy környezetvédő felhívása, tehát ezek rendkívüliségesek, ezek az üzenetek, az egészség néhány perce, ezek nagyon lényeges kérdések, és nem utolsó sorban egy közösség ki kell alakítsa azokat a pontokat, ahol csak ugyan egészségesen tud, illetve egy olyan környezetbe tud kerülni, egy olyan közösségbe, még őt is védi, és ő is védi a közösségét azáltal, hogy csoportosan vagy egyénileg egészségesen tud élni.
Két rövid kérdés, rövid választ kérek. Mózes írja, 20 évvel ezelőtt a belgyógyász egy EKG után ráírta a CID betűsort, azóta is rendben van a vérnyomásom. Mit jelent ez a három betű?
Hát ne haragudjon, a rövidítéseknek nagyon nagy ellensége vagyok, és mindenki rövidíthet, ahogy akar. Nem, rövidítéseknek a megfejtésében nem mernék belebocsátkozni, de
főleg 20 évvel ezelőtt azért
nagyon örvendek, hogy jól érzi magát.
A vérnyomása, igen. Imre kérdezi, jó napot, mélyvénás trombózisnak árt-e az alkohol? Hát mindennek árt az alkohol, azt hiszem.
Hát attól függ, hogy mit és mennyit iszik. Természetesen ugye az alkoholnak van egy értágító hatása, attól függ, hogy mit fogyaszt, és ilyen értelemben meg a mélyvénás trombózis is ugye egy összetett fogalom, egy gyűjtőfogalom, de hát ahogy mondta a szerkesztő úr is, semmi szín alatt nem ajánljuk. Tehát a kezelőorvosa nem ajánlja, én biztos nem fogom.
A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Irma írja SMS-ben, jó napot kívánok, igen, nekem helyreállt a vérnyomásom, miután eljöttem nyugdíjba, nagyon stresszes volt.
Tehát határozottan említettem, hogy csak a kabinetben történő vérnyomás mérés, tehát az orvosnak a jelenléte már emelheti a vérnyomást, és akkor egy
hát akkor a
munkahelyi,
főnöknek a jelenléte, ugye?
Hát nem feltétlenül a főnöknek a jelenléte, de a munkahelyi körülmények azok rendkívül változók, és ez ismert, tehát megvannak azok, főleg a 24 órás méréseknél világosan látjuk, a páciens bement a munkahelyére, a vérnyomásai felszöknek, akár kezelés alatt, ahogy kijött, abban a pillanatban normalizálódnak. Tehát ilyen értelemben viszont a stresszkezelés hihetetlenül fontos, és ebben rendkívül lényegesek a csoportterápiák, és azon belül pedig a relaxációs technikáknak az elsajátítása. És akkor munkahelyén is igen adott pillanatban képes, mikor van egy 5-10 perces szünet, 3 percet arra áldozni, hogy igenis eltávolítja ezeket a kérdéseket. Tehát ennek is megvan a technikája.
Dr. Kikeli Pál, kardiológus, belgyógyász, nyugalmazott egyetemi tanára, a Prokardia Alapítvány elnöke volt a mai meghívottam. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm a meghívást és a kedves hallgatóknak a kérdéseit.